Meszlényi Zoltán vértanúpüspök boldoggá avatásának az alkalmából mondja el gondolatait rádiónk mikrofonja előtt Erdő Péter bíboros atya. Hallgassák szeretettel!
Meszlényi Zoltán vértanúpüspök személyét már papnövendékkoromban megismertem a hagyományból. A suttogó hagyományból, hiszen nyilvánosan nem volt szabad, nem lehetett beszélni róla. Mikor egyházjogi könyvek kerültek a kezembe, melegen ajánlották egyes tanáraim is a házassági köteléki perek az egyházi bíráskodásban című könyvet. Ez pedig Meszlényi Zoltán munkája volt, aki Esztergomban 1927-ben adta ki ezt a könyvét először. De hát akkor még, a 70-es évek legelején, az 1917-es egyházi törvénykönyv hatályban volt. Úgyhogy ezek a jogi esetmegoldások, a római felsőbb egyházi bíróságok döntvényeinek irányelvei, a belőlük kialakított szentszéki bíráskodási bölcsesség, ha tetszik, az nagyon is aktuális volt az emberek házassági problémáiban való segítség területén. De ez a halk emlékezés, ez konkrét esetekhez kapcsolódott. De első éves kispap koromban jött a hír, hogy halva találták az egyik kanonokot, mégpedig Brückner József kanonok urat, akit sokan tiszteltek és szerettek kedves emberként, magam is láttam ott Esztergomban, bár szorosabb kapcsolatban nem kerülhettünk. Azt mondták, hogy talán nem természetes halállal halt meg. És megülte ez a hír akkor a papoknak, papnövendékeknek a hangulatát. És négy szemközti beszélgetésekben, inkább séta közben, mint a házban, elhangzott azért az is, hogy Brückner kanonok úr esete a titokzatos esetek sorában nem az egyetlen. Volt püspök is, aki szinte eltűnt. És Meszlényi Zoltánnak a nevét említették, akiről voltak még, akik hallották, hogy bizony titokban kellett Esztergomban eltemetni 1966-ban a kriptában, és előtte már sok évvel elhunyt, mégpedig börtönben. Akkor nem is nagyon lehetett kérdezősködni ennek a részletei felől, vagy hát aki tudta, az nyilván nem mondott semmit, sokan pedig csak éppen a hírrel találkoztak, úgyhogy megmaradt ő, mint egy hitéért szenvedett nagy egyéniség a tudatunkban. És ezzel a tisztelettel használtuk a könyvét, ezzel a tisztelettel adta a kezembe újra ezt a köteléki perekről szóló munkát majd Cserpes Jenő tanár úr, amikor papszentelésem után 1975-ben káplánnak kerültem Dorogra. Akkor egyszer ő kijött hozzám kerékpárral, és azt mondta, hogy szükség volna arra, hogy kötelékvédőként elkezdjek dolgozni az esztergomi érseki bíróság mellett is. És segédkönyvként elhozta nekem Meszlényi könyvét. Volt egy jó szava a szerzőről is. Az későbbiekben izgatott engem, hogy is történt ez, mert hát hallottunk püspökökről, akiket bebörtönöztek, hallottunk püspökökről, akik szenvedtek, akiknek nem engedték, hogy gyakorolják a hivatásukat, hanem helyszín kellett internálásban tölteniük hosszú éveket, esetleg halálukig. De hogy valakit a börtönben megöltek volna, vagy olyan körülmények között tartottak volna a püspökök közül, hogy az a halálát okozta, ezt Meszlényiről hallottuk először. És amikor tanár lettem Esztergomban, 1980 őszétől, akkor hallottam aztán idős, kedves nővérektől, hogy is volt ez. Akkor hallottam azt a szóbeszédet, hogy az agnoszkálás, az első exhumálás 1966-ban, az bizony nem volt annyira magától értetődő, hanem a csontmaradványokról meg kellett állapítani, hogy tényleg tőle valók, és hogy bizony ruhadarabokon kívül elsősorban a koponyája, a fogai voltak azok, amelyek a döntő bizonyítékot adták. Volt, aki tudta, hogy mennyire hiányoztak a fogai. Volt valaki, aki nagyon közel dolgozott hozzá a környezetében, és hát bizony még a műfog sorát is össze lehetett hasonlítani. Na, ilyenféle hírek, ilyenféle csendes ismeretek rakódtak az emberben, és néha az az érzés is, hogy hát, ha ő most is itt van, hát, ha ő tud segíteni rajtunk, hogyha a közbenjárását kérjük. Hiszen a vértanúk az üdvözültek sorában vannak. A vértanúk a szenteknek a legősibb, legtipikusabb fajtáját képviselik, és akár a egyházjogi munkának az ügyes-bajos dolgaiban, akár még a lelkiismereti kérdésekben is, hogy vajon biztos lehetek én egy-egy házassági ítélet meghozatala előtt abban, hogy hogyan kell döntenem? De nagy szükség van ilyenkor a szakmai ismereten kívül a megvilágosításra is, és hát az Isten kegyelmére nem véletlenül kezdődnek úgy az egyházi bíróságok ítéletei ma is, hogy a teljes Szent Háromság nevében. Legalábbis Magyarországon a középkori invokációknak ezt a fajtáját őrizték meg számos egyházi bíróságnál. Máskor később találkoztam a Krisztus nevében formulával is, inkább Itáliában. Minden esetre fontos dolog ez, hogy nem egyszerűen a tételes jogszabályokból vonjuk le a következtetést, hanem az igazságot keressük. Azt szeretnénk, hogyha az embereknek az egyház közösségében elfoglalt helyzete, szerepe megfelelne a valódi, a lélekvilágában meglévő helyzetüknek. Tehát például, aki érvényes házasságban van valakivel, az a közösség színe előtt is így legyen elismerve, aki viszont nem, hát arról ki lehessen mondani, hogy az ő házassága bizony nem volt érvényes. De ez nagy felelősség és nagy nehézséget is jelent, mert közvetlen érzéki tapasztalásunk a házasság érvénytelenségéről, vagy érvényességéről, a kötelék meglétéről, vagy hiányáról nincsen. Nekünk következtetnünk kell, és következtetni bizonyítékokból lehet. A bizonyítékok pedig a külső emberi megismerésnek a síkján mozognak. Tehát örök feszültség van a teljes igazság, amely számunkra közvetlen tapasztalással többnyire nem megismerhető, és a társadalmilag, közösségileg elismerhető állapot, helyzet, igazság között. Na, ennek az áthidalását, ha valóban őszinte kereső és imádkozó lélekkel munkáljuk, akkor ez egy nagyon szép feladat, és ennek a felelősségét azt hiszem, hogy Meszlényének a könyveiből is meg lehetett tanulni. Mert ő nagyon precíz volt. Na, ez a lelkiismeretesség mutatja, hogy a lélek világában otthon lévő ember volt. Később, amikor jobban megismertem más írásait, szentbeszédeit is, vagy kisebb terjedelmű írásait, például az egyházjogi tanulmányok fontosságáról, akkor újra meggyőződtem róla, hogy ő bizony sokszor meggondolta magában, amíg leírt valamit, és valóban nem személyes dicsőséget keresett a munkájával, nem azt kereste, hogy népszerű legyen, vagy hogy sokan megvásárolják azt, amit ír, bár például ez a házassági könyve, ez eléggé bestsellernek számított a maga idején, hanem az igazságot kereste, és az egyháznak akarta szolgálatára lenni. Nem üres formaság, amit a házassági perekről szóló könyvének a bevezetőjében írt. Azt mondja, amikor útjára bocsátom munkámat, abban a meggyőződésben teszem, hogy ha csak néhány embernek szolgálhattam tájékoztatással, busásan megjutalmazottnak érezhetem magamat fáradtságomért. Tehát szolgálatnak tekintette a szakmai munkáját is. Ahogy azután később az életével foglalkoztam, láttam, hogy bizony vagyunk kezelőség munkájában is. Hát a gondosság, a becsületesség, az egyház tulajdonának, az egyházmegye tulajdonának a védelme, az nála nem valami formai merevséget jelentett. Hát igyekezett ő segíteni a rászorulókon, még a saját személyi jövedelmét is nagy részt arra fordította, hogy főleg az árva gyerekeket támogatta. Árvaházat tartott föl még 1949-ben is, amikor már ez igen nehéz volt. Az esztergomi egyházi árvaházat támogatta. Miért is? Hát nyilván keresztényi szeretetből általában, de közvetlenül azért is, mert ő maga korán elveszítette az édesanyját, tehát benne ez a félárva, vagy később teljesen árva sors érzelmi húrokat pendített meg. És nem azt eredményezte, hogy megkeseredetten, vagy hidegen fordult a többi ember felé, és azt gondolta, hogy ő már senkire sem számíthat, majd magának kell gondoskodni a saját magáról, hanem éppen a szeretetben érlelte őt meg, és megnyitotta a szemét másoknak a nehéz sorsa iránt. Ez is azt hiszem, hogy nagyon közelivé tette az ő alakját. És aztán még később sikerült pontosabb képet nyerni arról, hogy hogy is volt csak az a híres eset, ami végül az ő halálához vezetett. Hogy is volt 1950-ben a káptalani helynökválasztás? És hát erről bizony elsősorban az egyházmegyei körlevelekből lehet értesülni. Ott persze a belső részletek nem kerülnek elő, hanem megvan Neszlényi Zoltán káptalani helynöknek, segédpüspöknek az első és egyetlen körlevele. 1950-ben, június 17-én választották meg, körlevelet intézett a papsághoz, és a körlevélnek a hangja megrendült hang. Tehát Isten előtt vállal egy felelősséget, vállal egy szolgálatot, érződik a levélből, hogy tudatában van a veszélynek, amit abban a pillanatban ez a szolgálat jelentett. Hiszen akkor már nem csak Mindszenty Prímás volt a börtönben, és még előtte Zakar András a titkár, hanem addigra már sok mindenkit letartóztattak, aki az esztergomi érsekségen dolgozott, és elvitték éppen két nappal a káptalani helynökválasztás előtt, június 15-én, Gigler Károly kanonokot is, aki pedig június első felében egyszer Drahos János helyett, aki akkor már haldoklott, helyettes általános helynökként aláírta az egyházmegyei körlevelet. Tehát az egyházmegyét valamilyen szinten elkezdte kormányozni. És ez oda vezetett, hogy Drahos János halálának a napján őt is elvitték. Ezek után elfogadni egy ilyen választást, főleg abban a környezetben, amikor komoly fenyegetések érkeztek a belügyi hatóságoktól, hogy csakis Beresztóczi Miklóst kívánják káptalani helynöknek, hát ez nagy bátorságot kívánt. És Meszlényi Zoltán, ahogyan a karakteréből a korábbi években is már meglátszott, nem az az ember volt, aki kereste a harcot, aki kereste a veszélyt, hanem az az ember volt, aki tisztességesen, pontosan, de a lélek világában hitelesen akarta teljesíteni a feladatát. És abban a drámai pillanatban úgy látszott, hogy a kényszer hatására végzett választás érvénytelen lenne, tehát ha valaki mást választanak meg, az érvényesen kormányozhatja az egyházmegyét, amíg ezt számára egyáltalán lehetővé teszik. Meszlényi Zoltán, mint jogász, pontosan tudta, hogy ha az egyházmegyét valaki titokban akarná kormányozni, vagyis átvenni a vezetést, de ezt hivatalosan nem jelentené be, ebből a legnagyobb nehézségek adódhatnak. Hiszen nyilvánosan működnek a plébániák, nyilvánosan működött még egy-két intézmény, nyilvánosan működött a szeminárium. Hogyan lehetne áthelyezni egy plébánost úgy, hogy nem lehet tudni hivatalosan, hogy ki az ordinárius? Tehát ez a belső feszültség, ami más országokban később jelentős problémákhoz is vezetett, az ő szeme előtt is kirajzolódott. De hát ő elfogadta a káptalani helynöki választást, elfogadta azt, hogy nyilvánosan is átveszi az egyházmegye kormányzását. Hogy mennyire tudatában volt a veszélynek. Megint anekdóták, személyes emlékek, mostanra bizonyított tények mutatják. Az egyik ezek közül, hogy 1950 júniusában, pont ennek a választásnak az idején, néhány napos eltéréssel jár a Palócföldön. Meglátogatja a ferences szegény gondozó nővéreket, akik addigra már a föloszlatásnak és az internálásnak a félelmében élnek, de azért benéz egy-egy plébániára is. És az egyik fiatalabb papnak oda ajándékozza a bundabélésű téli kabátját. Na most ahhoz, hogy júniusban odaajándékozhassa, ahhoz nagyon tudatosan és megfontoltan kellett becsomagolnia, mert nem véletlenül volt nála. És azzal a kommentárral adja át neki, hogy használd egészséggel, öcsém, nekem már nem lesz rá szükségem. Szóval világosan érezte ő, hogy mibe kerül neki ez a szolgálat. És ahogyan ma már tudjuk, hiszen bizony még az ügynöki jelentéseknek a világa is föltárul azóta, szóval tudjuk azt, hogy szabódott, hogy a választás során ő nem akarta, másoknak a megválasztását ajánlotta, csak hogy mások nem vállalkoztak erre. Így aztán végül is azt mondta, ha az urak annyira akarják, ha valóban úgy látják, akkor elfogadom. Tehát így fogadta elő az egyházmegye vezetését. Magának az eltűnésnek az okai, megint csak a dokumentumok világítanak rá egy-egy kényes pontra. Ma már tudjuk, hogy 46-tól, talán még korábbtól kezdve figyelték az esztergomi érsekségnek a belső működését, jelentések jöttek, mentek, persze elsősorban Mindszentiről, a herceg primásról, de hát később a többiekről is. Így például Mezdenyi Zoltánról, akinek sokszor a szentbeszédeit is hallgatták, jelentették annak tartalmát, de igazán komolyan kifogásolhatót nem találtak bennük. Hűséges volt az egyházhoz, természetesen az ateizmussal szemben, az egyházi intézményekkel kapcsolatban is, egyházi intézmények fenntartása mellett is szólt azért, de mindebben nem találtak akkor olyan rendkívülit, ami miatt őt közvetlenül támadhatták volna. Volt azonban egy érdekes próbálkozás. Fölmerült az ezekben a jelentésekben, hogy azt vizsgálják, nem lehetne-e ezt az embert Mindszenty primás ellen kijátszani. Papírforma szerint valószínűleg igazuk volt, mert kétségtelenül ő előbb lett püspök, előbb kapta meg a püspök szentelést, mint Mindszenty József. Egy azon évben, 1892-ben születtek. Ő már 37-ben segédpüspök lett, ugye Mindszenty Józsefet majd 1944-ben szentelik föl püspökké, először veszprémi püspök lesz. De már a veszprémi püspökségre is Serédi Justinián elsősorban Mezdenyi Zoltánt szerette volna ajánlani, és hát nem nagy örömmel vette, hogy ezt a szentszék nem fogadta el. Ugyanakkor ugye Mezdenyi Zoltán külföldi tanulmányokat folytatott, és sok nyelven igen jól beszélt. Mindszenty Józsefről ezt nem lehetett elmondani. Természetesen Mezdenyiben nem volt keserűség, és nem volt mondjuk egy sértett öntudat, semmiféle ellenséges érzés az új főpásztorával szemben, hanem nagyon is nagy alázattal és szeretettel állt a rendelkezésére. Hogy mennyire igaz ez, azt legjobban a veszély pillanataiban és az üldözés óráiban lehetett meglátni, mert miután Mindszenty bíborost letartóztatták, akkor jelenik meg Mezdenyi prédikációiban az az elem, hogy kéri a híveket, biztatja a híveket, hogy bíboros főpásztorukhoz legyenek hűségesek, a börtönben levő bíboroshoz. Tehát nem csak, hogy nem rivalizált vele, hanem még a híveket is a hűségre buzdította. Így aztán az ambíciói vonalán nem igen lehetett azt remélni, hogy ő majd szembefordul akár a még szabadlábon levő, később pedig a börtönben síglődő primásnak az akaratával, az örökségével, az általa képviselt értékekkel. Mégis a káptalani helynök választás pillanatában újra fölmerül ez a kérdés, hogy nem lehetne-e Mezdenyi Zoltánt rávenni arra, hogy legalább Czapik Gyula vonalát, vagy egy annál is határozottabban együttműködő irányzatot támogasson a püspöki karon belül. Nincs nagyon nyoma annak, hogy ezt különösebben követelték volna tőle, vagy személyesen hozzáfordultak volna egy ilyen ajánlattal. Lehet, hogy még a kutatások ebben újat hoznak, de egyelőre ennek nincs nyoma. Nyoma annak van, hogy ügynököket kérdeztek meg, és azok a jelentésükben kitérnek rá, hogy van-e esély egy ilyen fordulat elérésére Mezdenyinél. És azt írja az ügynök, káptalani helynökké választása utáni napokban, amikor éppen kormányozni kezdi az egyházmegyét, hogy erre semmi esélyt nem lát, mert Mezdenyi Zoltán Olyan ember, akinek nem kenyere a megalkuvás. Így szó szerint. Mint hogyha emléket állítana a nagyságának akaratán kívül, aki ezeket a sorokat leírta. Más kérdés, hogy ennek a gondolatnak az alapján immár a hatóságok sem nagyon vesztegetik az időt, hanem az eltüntetéséhez fognak. Nem próbálkoznak azzal, hogy megnyerjék maguknak, hanem 12 nappal a káptalani helynökké választás után, 1950. június 29-ének délutánján megjelennek az ávósok a lakásán, ami bár persze nem egy nagy és kényelmes palota, hanem a volt segédpüspöki palotának egy viszonylag szerényebb részlete csupán, mert addigra a házban nagyon sok más ember is lakik. Nos, onnan elviszik, a lakást kirabolják, és attól kezdve semmilyen hírt nem hallani róla. Megjelenik ugyan néhány nappal később a püspöki karnak a rendkívüli ülésén, amit az 1950-es megállapodás előtt a nagy állami nyomás hatására össze kellett hívni nyáron. Ezen a rendkívüli ülésen megjelenik Mátrai Gyula esztergomi igazgató, irodaigazgató, és elmondja, hogy az esztergomi főpásztor nem tud itt lenni, mert őt 29-én délután elvitték a lakásáról. Ezután egyes püspökök azt mondják, hogy itt az alkalom, sőt, hát kötelesek vagyunk, mint püspöki kar, a kormányhoz fordulni hivatalos kérdéssel, hogy mi történt a püspöktársunkkal. És valaki a püspöki karból azt mondja, hogy ne tegyük, mert nem tudjuk, hogy vajon milyen ügy lehet a háttérben, inkább ne kérdezzük meg. És ezzel ez a kérdés lekerül a napirendről. Később elterjedt, hogy elhurcolták, hogy pert ugyan nem indítottak ellene, de internálták. Nem tudják pontosan, hogy Kistarcsán van, ez is később derül ki. Minden esetre a nyáron Grősz József nagy nyomás hatására, a szerzetesek elhurcolásának a hatására aláírja az 50-es megállapodást, hogy aztán majd hamarosan őt is perbe fogják és bebörtönözzék. Ősszel, ilyen körülmények között újabb püspökkari ülésen veti föl Badalik Bertalan. A gerinces, a hűséges Badalik Bertalan, aki később Hegycén végzi be az életét, ugyancsak internálás körülményei között. Szóval Badalik Bertalan fölveti még egyszer, hogy mi is lett Meszlényi Zoltánnal? Nem kellene már megkérdezni? De erre már választ nem kap, és ilyen hivatalos kérdés akkor nem is érkezik a kormányhoz. Viszont folynak a perek, jön a grőzper, és ebben az összefüggésben aztán ezek a fajta üldöztetési események elhomályosítják Meszlényi Zoltánnak az esetét, hogy így mondjam, több kérdés egy darabig nincs. Sztálin halála után kezdi el firtatni a rokonság meg a papság? Igen, a papság is, hogy hát akkor végül is mi történt Meszlényi Zoltánnal? És levelet intéznek az állami hatóságokhoz, aki először nem válaszol. Majd 1954-ben közlik, hogy 53. január 11-én meghalt. Tehát hivatalos közlemény a halálhírről, hamarosan kiderül azonban, hogy hamis dátummal, természetesen azzal a látszattal, mintha valamiféle hosszabb betegség következtében halt volna meg, talán kórházban. Később tűnik ki az, hogy már 1951. március 4-én halott volt. És akkor el is temették. Szóval ilyen csönd veszi körül az alakját, de azért nem felejtik előtt. Nem felejtik előtt a barátai sem, nem felejtik előtt azok a püspökök sem, akik ismerték. Közülük különösen kiemelem Hambas Endrét. Hambas Endre ugyanis a háború előtt és alatt is. Serédi Justiniának közeli munkatársa volt, egy darabig budapesti általános helynök is. Egyszerre szentelték püspökké Mindszenty Józseffel és Kovács Sándorral Esztergomban 1944-ben. Ugye ő lett akkor a csanádi püspök, Szegedre költözött, vezette az egyházmegyét. És amikor eltűnt Meszlényi Zoltán, akkor az apostoli szentszék valami nagyon érdekes lépést tett. Ugye a kényszer hatása alatt akkor már 1950. július elején a kanonokok egy része megválasztotta, engedett az állami kényszernek, megválasztotta Beresztóczy Miklóst kápolnai helynöknek. Mégsem sokáig vezethette Beresztóczy az egyházmegyét, bár egy körlevélben bejelentette, hogy átveszi a hivatalt. Nem, mert 1950. július 18-án, tehát kevesebb, mint két hétre a új káptalani helynök választásának híre után, a Szentszék kinevezi az egyházmegye élére apostoli kormányzónak azt a fölszentelt püspököt, aki az egyházmegyét ismeri, hiszen annak papjai közül került ki, és akit úgy tűnik, hogy a hatóságok is megtűrnek. Ez a személy pedig Hamvas Endre. Az a Hamvas Endre, aki egyúttal közben szegedi megyés püspök is, és kormányzóként párhuzamosan vezeti egészen 1956-ig az esztergomi egyházmegyét. Na most ez a Hamvas Endre vállalja azt, hogy ír a hatóságoknak. És a halálhírtől kezdve újra és újra kéri, hogy hát akkor a földi maradványait hadd temessék el illően az esztergomi bazilikában. A többszöri levelezésnek a dokumentumai megmaradtak. Hamvas Endre nem volt gyáva ember. Leírja azt, hogy egykori pályatársam és jó barátom földi maradványainak a kiadását kérem. Tehát vállalja a Neszlényi Zoltánhoz fűződő barátságot is. Nagyon érdekes és megrendítő dolog ez, mert rávilágít arra, hogy sokszor milyen árnyalatokon, milyen apróságokon múlik akár egy vértanúság. Gondoljuk meg, hogy Beresztóczy Miklós is Serédi Justinián környezetében dolgozik, tehetséges ember, egyházjogilag művelt ember, hasonlóan az egyházi közigazgatás szakembere, mint ahogy Drahos János, mint ahogy Meszlényi Zoltán, mint ahogy Hamvas Endre. És mégis milyen más a sorsuk? Különös dolog a gondviselés, és különös dolog az emberi életnek a hétköznapi hűsége. Azt hiszem, hogy az a pontosság, az a lelkiismeretesség és a hit világával, Isten világával való szakadatlan kapcsolat, ami Meszlényi Zoltánnak a mindennapi tevékenységéből is kiviláglik, ez tette lehetővé, hogy a döntő pillanatokban azt az árnyalatot, azt az aprónak látszó lépést észrevegye és vállalja, ami hőssé teszi az Isten és egyház szolgálatában álló embert. Még egyszer vissza szeretnék térni az első körlevelére. Ott említi vallomásként, nem jövőre irányuló fogadkozásként, múltra irányuló vallomásként, hogy hát Istenhöz és az egyházhoz való hűséget nem tagadtam meg soha. Azt hiszem, hogy ez a döntő mozzanata az ő életének. Ez mutatja meg, hogy átelmélkedte és életre akarta váltani a saját püspöki jelszavát, hogy bizalommal és hűséggel. Ez az a hűség, amiben mindannyiunknak nagy példaképe lehet.
Önök Erdő Péter bíboros gondolatait hallották Meszlényi Zoltán vértanúpüspök boldoggá avatásának ünnepe alkalmából.